New Yorkban az élet mindig izgalmas. Mindig valami újat mutat Amerika. Pedig azt hinnénk, hogy ma már akár az interneten is mindent megtudhatunk róla. Csak közelről lehet megérezni, hogy mennyire élhető és emberi ez az ország. Egy világhatalom, amely néha esendő is tud. Megtisztelő, hogy mindezt megoszthatom a híradó és az este nézőivel.
A helyszínről hozzuk a híreket.
Harmadik napja nem jön gáz Ukrajna felől, minden második megyei fenntartású középiskolában gázszünet lesz hétfőn. Már a viradóra Nógrádban mérték a leghidegebbet, mínusz 21 fokot, de az előttünk álló hétvége is keménynek ígérkezik. Hazaérkezett az a 9 tagú magyar-palesztin család, akiket a Vöröskereszt és a Külügy mentett ki a gázai ostromgyűrűből. Előzetes letartóztatásba került a csepeli kettős gyilkosság mindkét gyanúsítottja, miközben gyertyás megemlékezés volt az iskolánál. Jó estét kívánok! Továbbra sem érkezik gáz Ukrajna felől, de az Unió szerint 3 napon belül megoldódhat a válság, és újraindulhat a gázszállítás Európába. Az uniós megfigyelő csoporttal egy magyar szakember is Ukrajnába utazott. Sok európai országban fogytán vannak a készletek. Magyarországon a hideg miatt ma megugrott a fogyasztás, ennek ellenére is kitart a készlet, sőt, ma is adtunk gázt Szerbiának. Rendkívüli tanítási szünetről viszont továbbra sincs egységes döntés. Van olyan megye, ahol minden megyei fenntartású középiskolában lesz tanítás jövő hét elején, és van, ahol egyikben sem. Van, ahol az iskolák felében szünet lesz, a másik felében tanítanak, és van olyan megye is, ahol csak egynapos szünet lesz, csak hétfőn nem kell iskolába menni. A szünetet a megyei önkormányzatok szövetsége kezdeményezte, de az iskolaigazgatók döntöttek. Megtehették, de nem törvényes. A minisztérium azt mondja, azért nem, mert az iskolák a legvédettebb kategóriába tartoznak, tehát gázellátásukat minden körülmények közepette biztosítják.
Magyarországnak igen kevés a gázkészlete, a lakosság ellátása az elsődleges cél. Ennek érdekében a fenntartó, a megye elrendelte azt, hogy hétfőn, kedden, szerdán nem lesz tanítás az iskolában.
Gyulán a diákok úgy tudják, ezért nem kell iskolába menniük. A megyei önkormányzat viszont azt mondja, gazdasági okok miatt engedélyezte a szünetet.
Hangsúlyozom, hogy mi az időjárás viszonyokra tekintettel tettük, ezt nem gázhelyzetet emlegettünk.
Kiszámolták, 3 nap alatt 2 millió forintot spórol az iskola. Széchenyben csak hétfőn lesz szünet.
Elég rossz.
Mert?
Hát úgy.
Fél év előtt.
Megvizsgálni menne hétfőn.
Fertődön úgy küldték haza a diákokat, hogy majd a hétvégén tudatják velük, hogy hétfőn bemenjenek-e vagy ne.
Azt mondta be ma az iskola rádió, hogy vasárnap délután rakják fel az internetre, hogy most lesz iskola vagy nem.
A térképen azt mutatjuk, hogy melyik megyében hogyan döntöttek. Sötétkékkel jelöltük azokat a megyéket, ahol 3 napig nem lesz tanítás a középiskolákban. 2 megyében csak hétfőn lesz szünet. 4 megyében pedig van olyan iskola, ahová be kell menniük a diákoknak, és van olyan is, ahol szünetet tartanak. Egy biztos, valamennyi iskolában a szünet alatt is kötelező fogadni a diákokat, így mindenhol kell valamennyit fűteni. Az oktatási tárca továbbra is azt mondja, nincs katasztrófa helyzet. Az iskolák a legvédettebb kategóriába tartoznak, ott korlátoznák utoljára a gázfogyasztást.
Hogyha fűtés van, és semmi nem indokolja, hogy ő ezt a szünetet elrendelje, akkor természetesen ez a döntés nem törvényes.
A kezdeményező megyei önkormányzatok szövetségének fideszes társelnöke azt állítja, az oktatási hivatalok több önkormányzatot is azzal fenyegettek meg, hogyha elrendelik a szünetet, 1 millió forintos bírságot kapnak.
A kormány azt gondolja, hogy ilyen durva és alantas módon az önkormányzatokat támadhatja ebben a helyzetben, akkor én azt tudom mondani, hogy én ezt kikérem magamnak.
A közoktatási törvény szerint a jegyzőknek kell dönteni arról, hogy az iskolák jogosan tartottak-e rendkívüli szünetet.
A gázhelyzet miatt holnap mégsem lesz munkanap, vagyis holnap biztosan nem kell iskolába menni. A január 2-i szabadnapot kellett volna ledolgozni, de ezt a gázellátási zavarok miatt áttették március 28-ára. Az előrejelzések szerint szombaton és vasárnap nagyon hideg lesz, és azzal, hogy mégsem lesz munkanap, több millió köbméter gáz lehet megspórolni. Sok kórházban azonban hétköznapi rend lesz, miután csak ezen a héten döntöttek a szombatról, sok kórházban jegyeztek előre műtéteket, és ezeket nem mondták le. Ezért arra kérik a betegeket, hogy akinek van holnapra időpontja, az mindenképpen jelenjen meg a rendeléseken. Tehát ma sem érkezett gáz Ukrajna felől, és tegnap óta megugrott a fogyasztás, mert hogy hidegebb lett. Ennek ellenére nincs szükség újabb korlátozásra, a tartalékból lehet pótolni a hiányt. A földgázszállító egyik szakembere is Ukrajnába utazott az uniós megfigyelő csoport tagjaként, hétfőn pedig magyar-ukrán államfői csúcs lesz a gázválság miatt.
Már harmadik napja, hogy Ukrajnából egy csepp gáz sem érkezik Magyarországra. Az energiaügyi miniszter viszont először mondta azt, hogy a nemzetközi megfigyelő kiutazásával talán változhat a helyzet.
Nem tudjuk, hogy ez az állítás valójában bekövetkezik-e, ezért a mai napon is, a holnapi napon is természetesen mindig a legrosszabb lehetőségre készülünk fel, de nagyon bízunk, hogy ez elősegítheti azt, hogy megállapodás jöjjön létre Ukrajna és Oroszország között.
A 15 szakértőből egy magyar. Ha újraindul a gáz, akkor ők ellenőrzik, hogy a megfelelő mennyiséget küldik-e.
A földgázszállító ZRT azonnal tudja fogadni ezt a földgáz mennyiséget, azonban az, hogy az ukrán szállító cég mikor tudja átadni, ez az ő technikai felkészültségre múlik.
Magyarországon a stratégiai készletekhez egyelőre nem kellett hozzányúlni, sőt, ma is adtunk Szerbiának is gázt.
Kinyitom.
Az emberek is spórolnak. A Rehor házaspár például ma már csak a szobákat fűti.
A konyhában nem használjuk állandóan a fűtést, mert spórolunk a gázzal. És csak ritkán kapcsoljuk be.
Sokan vettek villanyhősugárzót, ám ez egyelőre nem látszik az áramfogyasztáson.
Még senki nem használja ezeket a villamos fűtőtesteket, így hát változást sem lehet észlelni.
Újabb korlátozásra nincs szükség, de sok függ az időjárástól is. A következő napokban is nagyon hideg lesz, mínusz 15-20 fok is lehet. Hiába a takarékoskodás, ilyenkor mindenképp megnő a gázfogyasztás. A jelenlegi korlátozásokkal egyébként naponta körülbelül 7 millió köbméter földgáz spórolunk. A híradót Ivanics Anna tudósította.
Az Unió energiaügyi biztosa szerint 3 napon belül újra érkezhet orosz gáz Európába. Véleményét arra alapozza, hogy az oroszok és az ukránok szerint 1,5 napba telik a rendszer helyreállítása, és onnantól számítva újabb 30 óra, mire a földgáz az európai fogyasztókhoz ér. Közben megérkezett Ukrajnába a gáztranzit ellenőrzésével megbízott nemzetközi szakértők első csoportja. Egy másik küldöttség Oroszországba tart, hogy az elindított gáz mennyiségét ellenőrizze. Ott van Brüsszelben Nika György, szervusz! Moszkva azt ígérte, hogy azonnal kinyitják a gázcsapokat, amint az uniós megfigyelők megkezdik a munkát. Van-e hír a megfigyelőkről, megindult-e a gáz, és ha igen, akkor mikortól számítjuk azt a bizonyos 3 napot?
Szervusz, jó estét kívánok! A megfigyelőkről ellentmondó hírek vannak. Én úgy tudom itt Brüsszelben, hogy a nagyobb csoportjuk az most a levegőben vannak, éppen Kijevbe repülnek, és egy-két órán belül fognak megérkezni, köztük a magyar szakértővel is. Az pedig végképp homályos, hogy az orosz szakértők csatlakoznak-e hozzájuk, és ha igen, mikor. Az oroszok ugyanis tartják ahhoz magukat, hogy akkor van gáz, hogyha ők maguk is ellenőrizhetik, hogy a saját, pontosabban az eladott gázuk átmegye Ukrajnán, és Ukrajna nem csapolja meg megint a vezetékeket. A 3 nap az már tegnap óta ketyeg, és minden órával kitolódik. Nagyjából a hörgő vízsaphoz tudnám hasonlítani, hogy lehet feltölteni ezt a gázvezetékrendszert. 22 ezer kilométeres gázvezetékrendszerről van szó, és nem lehet tudni, mennyi a gáz benne, mint hogy azt sem tudjuk, hogy amikor a vízsap hangját hangjuk, akkor a hangból mikor lesz valójában víz. A 3 nap, ez egy ilyen becsült adat, és miután órák, lehet, hogy fél nap, egy nap kell még ahhoz, hogy az oroszok megnyitják a gázcsapokat, vagy mennyiség a gázcsapokat, nagyon eltolódhat a gázellátás megint. Topolánek Cseh miniszterelnök most Kijevben van, holnap Moszkvába fog utazni egy uniós küldöttség jelen. Mindez azt bizonyítja, vagy azt sugalja, hogy a dolgok el fognak húzódni, gáz lehet, hogy csak a jövő héten lesz.
Nika György, Brüsszelből köszönjük szépen! Rendkívül hideg volt hajnalban Széchenyben, ott mínusz 21 fokot mértek, de az ország nagy részén mínusz 15 fok körüli hideg volt, már a viradóra 3-an fagytak meg. Szabolcsban mától folyamatosan rendőrök járják a házakat, hogy megnézzék, mindenütt van-e tüzelő.
amikor ma kértem, aztán segítettek, úgyhogy hoztak fát.
Az önkormányzattól kapta a fát ez a Széchenyi család. Nincs pénzük tüzelőre. A rendkívüli hideg miatt a város minden rászorulónak ad tűzifát.
Ma reggel bekezdték a szállítást, úgy néz ki, hogy 24 család meg is kapja.
A Széchenyi kistérség 11 településén szintén osztanak fát. Ma reggel Széchenyben mínusz 21 fokot mértek, de azt mondják, itt a pár kilométerre lévő Benczúr falván még hidegebb volt. Mínusz 23 fokot mutattak a hőmérők, ez jóval hidegebb a sok évi átlagnál. Szabolcsban a járőrök ellenőrzik, mindenkinek van-e elég tüzelője.
Tűzifa van mivel tüzelni.
Van.
Ha azt látják, nincs, segítséget kérnek.
Így hirtelen úgy tűnik, hogy meleg van, de azért, hogyha itt ránéznek a... akkor látszik, hogy 14 fok ez igazán.
Üresek a kiságyak a Jákói óvodában. Ma reggelre hűlt ki a radiátor. Reggel csak 14 fok volt, ezért a szülők hazavitték a kicsiket, bár több lakásban szintén nincs fűtés.
Az óvónőt nagy kabátba sállal találtam, mert hát hideg van az óviban.
Az idén eddig 36-an haltak meg a hideg miatt, már a Viradóra 3-an.
Az SZDSZ elnöke arra kérte az önkormányzatokat, hogy a hideg miatt nyissák meg éjszakára a vasúti és az autóbusz várótermeket a rászorulók előtt. Fodor Gábor azt mondta, a magyar szociálpolitikának vannak gyenge pontjai, ezért sokan az utcán vagy saját otthonaikban fagynak meg. Németországban, a Bajor Alpokban kora reggel mínusz 36,6 fokot mértek, ezzel ott megdőlt a hidegrekord. Spanyolországban le kellett zárni a madridi repülőteret az óriási havazás miatt. A malév járata Zaragozában szállt le. Nem csak a légi közlekedésben okozott fennakadást a hóesés Spanyolország középső részén. A fővárost övező körgyűrűkön 400 km hosszan torlódtak fel az autók, és sok volt a baleset is. Hazaérkezett a gázai övezetből kimenekített palesztin magyar család. Erről is szól, ezzel nézzük, mi jön még a híradóban. Ismét gyengült a forint, szakértők szerint elképzelhető a 290-es forint-euró árfolyam is. Ebben a hidegben még a legmelegebb borvidéken, Villányban is megkezdődött a jégbor szüret. Tehát megérkezett Magyarországra az a magyar palesztin család, akiket a Vörös Kereszt és a kinti nagykövetség menekített ki a gázai övezetből. A 9 tagú család jól van, és azt mondják, sokkolta őket a kinti helyzet.
A kairói járattal érkezett Budapestre a két szülő és a 7 gyerek. Már 4 napja arra vártak a gázai övezetben, hogy Magyarországra tudjanak utazni. A háborús helyzet miatt a Vörös Kereszt és a kinti nagykövetség közösen tudta kimenekíteni őket. A családfő azt mondta, folyamatosan életveszélyben voltak, mert állandóan lőttek a fejük felett.
Nagyon nehéz, gyors volt, tehát a magyar és egyébként együttműködésnek köszönhetően, hogy készen még neked menekíteni.
Az édesanyja azt mondta, napokig nem tudtak aludni, a gyerekek folyamatosan sírtak. A könnyeivel küszködött, amikor a kinti helyzetről kérdeztük.
Tragikus és felháborító, hogy a 21. században még ilyen előfordulhat. Mindenütt vér, halál. Egy halálváros. Hát nem tudok mondani.
A családot Kairóban megvizsgálták a magyar orvosok.
Igen, valóban megvizsgáltuk. Hát az ijegységen kívül tulajdonképpen komolyabb bajuk nem volt.
A baptista szeretetszolgálat munkatársai 9 napot dolgoztak Kairóban a városi kórházban. Oda szállították azokat a palesztin sérülteket, akiket átengedtek a határon.
Műtétek, ápolás és kisebb segélyezést tudtunk a kórházban lévőknek nyújtani.
Az édesapa egyébként együtt dolgozott kint Kányuensz városban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársaival. Több száz élelmiszercsomagot osztottak szét a rászorulóknak.
A gázai harcokban ma meghalt az első külföldi, illetve 2, egy ukrán nő és a kisgyereke. Ott van a gázai határnál kolléganőm Algaui Heszna, szervusz. Hol és hogyan haltak meg?
Jó estét kívánok, szervusz! Az ukrán nő és 2 éves gyermeke halálát egy tanklövedéke okozta Gáza keleti részén. Ma meghalt 2 újságíró is, és újabb találat ért egy olyan házat, ahol menekültek gyűltek össze. A helyzetre jellemző egyébként, hogy már szinte az egész övezetben nincsen áram. Itt mögöttem is látható, hogy teljes a sötétség, este 6-kor minden fény eltűnt. Ma egyébként a Hamas is folytatta a támadásait, 20 rakétát lőttek ki Izrael területére. Senki sem sérült meg, mert ezek lakatlan területen landoltak, eddig 11 katona és 3 civil halt meg a konfliktus óta Izraelben.
Tegnap este megszületett az ENSZ biztonsági tanácsának azonnali tűzszünetre felszólító határozata. Hogyan fogadták a térségben?
Úgy tűnik, hogy hiába született ENSZ döntés, hiszen azt a Hamas és Izrael is elutasítja. A palesztin hatóság szerint tiszteletben kellene tartani a döntést, de nekik semmilyen befolyásuk nincs a Hamasra. A helyzetet az is bonyolítja, hogy ma lejárt a palesztin elnök Mahmoud Abbas elnöki mandátuma, és a Hamas képviselői többször kijelentették, hogy mától kezdve nem tekintik őt a palesztin nép elnökének. A palesztinok lakta városokban egyébként rendkívül feszül a helyzet. Ma Ramallában forgattunk, ahol megint tömegtüntetések voltak, és Cisjordániából kifelé a mi autónkon is koppant egy-két könnygázgránát, amikor belekeveredtünk izraeli katonák és palesztin kődobáló fiatalok összecsapásába.
Eszna, köszönjük szépen az összefoglalót. Idehaza előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság a csepeli kettős gyilkosság mindkét gyanúsítottját. Az iskola gondnokát, aki a gyanú szerint lőtt, a kórházban tartóztatták le.
A kórházban döntött a bíró a gondnok előzetes letartóztatásáról. A férfi nem tett vallomást, de a rendőrség szerint ő ölte meg az iskolaigazgatót és helyettesét, majd kézzel lőtte magát. Amíg életveszélyes volt az állapota, nem vihették át a tököli rabkórházba.
Ahhoz, hogy valami történhessen, ahhoz a beteg minősítésének kell megváltoznia, és ez megtörtént. Valóban a továbbiakban a beteg nem igényel speciális szakosztályi kezelést.
A másik gyanúsított, a gazdasági igazgató is előzetesbe került. Ügyvédje szerint azonban ő nem tudta, mire készül a gondnok. Neki az iskola pénzkezelésével kapcsolatban voltak nézeteltérései az igazgatóval. De mikor a vita elmérgesedett, kijött az irodából.
Ő maga is egy fenyegetett állapotban volt. Ő rá is többször fegyvert fogtak, és megfenyegette az, aki végül is a lövéseket leadta, tehát az ő élete is közvetlen veszélyben forgott.
A férfi azt állítja, a biztonsági kamerák képét rögzítő szervert is a gondnok fenyegetésére vitte el, és dobta egy kukába. Több százan gyújtottak gyertyát az iskolánál. A csepeli polgármester a híradónak azt mondta, tudott arról, hogy valamilyen konfliktus van az iskolában, de részleteket korábban nem árult el neki az igazgató.
Arról tájékoztatott, hogy lesz egy tárgyalás, ahol minden valószínűség szerint a belső feszültségeket megpróbálják rendezni az igazgató helyettessel és a portással.
A rendőrségen korábban azt mondták, 3-4 millió forintos sikkasztás miatt akarta feljelenteni az igazgató, a gazdasági vezetőt és a gondnokot.
Szijjártó Péter szerint a Fidesz 1300 kérdésére adott kormányzati válaszokból kiderült, hogy a kabinet több 10 millió forintot arra szórt el, hogy saját holdudvarát jól kistafírozza. A Fidesz szóvivője azt mondta, MSZP-s képviselők is kaptak milliókat tanácsadásért és kapcsolattartásért. A kormány szóvivői iroda közleménye szerint a Fidesz most éppen azt bizonygatná, hogy képviselőinek kérdései között értelmeset is sikerült megfogalmaznia, arra azonban továbbra sem adott magyarázatot, hogy két nap alatt miért tettek fel kétszer annyi kérdést, mint máskor egy év alatt. A ferencvárosi kampány utolsó napját is kihasználták a pártok, éjféltől azonban a kampánycsend életbe lép. Vasárnap lesz ugyanis a Gegesi Ferenc lemondása miatt kiírt időközi választások első fordulója. A botrányoktól hangos kampányban nem csak a választási bizottságnak volt sok dolga, négy párt ajánlószelvényeit a rendőrség is vizsgálja.
A Ferencvárosi Választási Bizottság eddig összegyűlt iratai, a testület ma is ülésezett. Az időközi választás kiírása óta már 52 határozatot kellett hozniuk, ez többszöröse az átlagnak.
Rettenetesen sűrű volt, tehát nekem nem ez az első választásom, ahol választási bizottságként, tehát részt veszek a választási bizottságban, a legutolsó választáson után két vagy három kifogás volt. Most megszámlálhatatlan.
Az időközi választáson az MSZP, a Fidesz, az SZDSZ, a Humanista Párt, a Jobbik és a Munkáspárt jelöltje indul. Három jelöltet hamis ajánlószelvények miatt zártak ki. Így az MDF, a Magyar Szociális Zöld Párt és a MIÉP nem indulhat. Az ő leadott kopogtató céduláikon kívül már az SZDSZ ajánlószelvényeit is vizsgálja a rendőrség.
Fogadja!
A pártok az utolsó napot is kihasználták a kampányra.
Én hoztam reggel!
A Fidesz a magosszal és hagymával kampányolt.
Ma még lehet kampányolni, éjféltől azonban már nem. A vasárnapi első fordulótól gyakorlatilag senki sem várja, hogy érvényes és eredményes is lesz. Ezért várhatóan a második forduló dönt majd itt Ferencvárosban január 25-én.
Már csak azért is, mert a Political Capital bejelentette, kifogást nyújtanak be az első forduló után, mert egy kis választásnál akarják felhívni a figyelmet a választókörzetek alkotmányellenes felosztására.
Ez az eredet.
Azt pedig már a jelöltek is többször hangoztatták, hogy az ajánlószelvényekre vonatkozó szabályozás visszaélésekre ad okot, ezért módosítani kell a választójogi törvényt.
Most januártól 3,1%-kal nőnek a nyugdíjak, közölte Barát Gábor, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója. Az emelés vonatkozik a 2009. január 1-e előtt megállapított öregségi nyugdíjakra, a rokkantsági nyugdíjakra, a baleseti rokkantsági nyugdíjakra, az özvegyi és szülői nyugdíjakra, az árvaellátásra és a baleseti hozzátartozói nyugdíjakra is. A pénzügyi válság kirobbanása óta nem volt olyan drága az euró, mint ma. 3 nap alatt 15 forinttal gyengült a hazai valuta, délben 278 forinton állt az euró. Az ipari termelés nem várt zuhanása és a gázkrízis miatt romlik a forint, és elemzők szerint akár a 290-es szintig eshet az árfolyam. Ha a gyengülés tartós marad, újra emelkedhetnek a hitelek törlesztő részletei.
A legtöbb pénzváltónál délben még 275 forintért adták az eurót. A bankokban azonban már 281 forintnál is többet kértek érte. Harmadik napja folyamatosan gyengül a forint. Tavaly októberben a pénzügyi válság kirobbanásakor volt ilyen gyenge. Ma a bankközi devizapiac zárásakor 274 forint 50 fillért ért a közös európai pénz.
2008 óta folyamatosan csökken az ipar teljesítménye.
Egy év alatt több mint 12%-kal, ilyenre még nem volt példa. Leginkább emiatt esik a forint árfolyama. Az ipar mély repülése ősszel erősödött fel, azóta csak nem 16 ezer embert bocsájtottak el a cégek. Az ipar összeroppanása mellett a gázkrízis és a devizahitelezés erőteljes visszaesése is kedvezőtlenül hat a forintra.
Amennyiben nem változnak azok a tényezők, amelyek a forint iránti keresletet kínálatot mozgatják, akkor a forint tovább gyengülhet a jelenlegi szinttől.
A Híradó által megkérdezett elemző azt mondta, nem lepődne meg, ha hétfőn már 290 forintért kínálnák az eurót. Ha a forint tartósan gyengül, akár 20-25%-kal is emelkedhetnek a hitelek törlesztő részletei.
Egy tartósan gyenge árfolyam esetén a jegybank nem tudná tovább csökkenteni az alapkamatot, és ez azt jelenteni, hogy emiatt nem csak a devizahitelek költsége emelkedne meg, de a forint hitelek költsége is.
A forint zuhanása az import drágulását hozza magával, emiatt pedig nőhet az infláció.
Az Egyesült Államokban megkezdődtek az egyeztetések egy újabb 800 milliárd dolláros csomagról. A megválasztott elnök Barack Obama szerint merész a csomag nélkül évekig húzódhat a pénzügyi válság. A tegnapi egyeztetés után azonban több vezető demokrata politikus is bírálta Obama elképzeléseit. New Yorkban van Bombera Krisztina, szervusz! Nagyon gyorsan jött az első Obama kritika. Mi történt, hiszen korábban azt mondták, a válság miatt egyetlen napot sem szabad elvesztegetni egy új csomag elfogadásával.
Szervusz, jó estét kívánok! Így van, Obama hónapok óta azt mondja, hogy a beiktatása után azonnal szeretné aláírni ezt a törvényt. Erre ma már nincs lehetőség. Sok demokrata politikus éppen nem találja elég merésznek Obama terveit, amely szerint csak a pénz 60%-át költenék beruházásokra. 40%-a adókedvezmények formájában jelenne meg. A demokraták szerint pedig Obama ezt csak a republikánusok kedvéért tette bele a tervekbe, pedig most a munkahelyteremtés a legfontosabb. A legújabb előrejelzések szerint Amerikában két szemjegyű is lehet nem sokára a munkanélkül. Ez a 30-as évek óta példanélküli. A demokrata politikusok tehát fellázadtak, és az aggodalmaikat osztja például a közgazdasági Nobel-díjas Paul Krugman is, aki a New York Times publicistájaként azt írta, hogy egyelőre nagyon nagy a szakadék. Barack Obama okos és bátor szavai és csalódásra okot adó gazdasági tervei között, mintha Obama túl sok mindenkinek szeretne egyszerre megfelelni.
Bombera Krisztina New Yorkból, köszönjük szépen! Erős földrengés rázta meg éjszaka Kosztarika középső részét. 14-en meghaltak, két kislányt földcsúszamlás temetett maga alá, legalább 200-an súlyosan megsérültek.
Kétségbe esetten próbáltak felkapaszkodni a kosztarikai hegyoldalon ezek az asszonyok, hogy az elsők között jussanak fel a mentő helikopterre. Mielőbb el akartak menekülni a földmozgások elől. Az első körülbelül 40 másodpercig tartó erős rengést ugyanis még órákig utórengések követték. De legalább 200. A helyi tévéstábok tudósításai szerint sokan rekedtek a földrengés sújtotta a vidékeken. Többen eltűntek a természeti csapás után. A mentőalakulatok itt éppen két kislány után kutatnak, akikre ráomlott a hegyoldal. Láttam, ahogy az út szélén mennek. Akkor hirtelen megrengett a föld, és nem láttam őket többé. Mondta el ez a férfi, hogy mi történt. A földrengés komoly károkat okozott a Szigetországban. Az országutak sokfelé megrepedeztek. Néhány szerpentin egyszerűen a mélybe zuhant, ahogy megnyílt alatta a föld. Sok épület összeomlott, vagy erősen megrongálódott Costa Rica 4 központi tartományában.
Megkezdődött az idei első szüret, ilyenkor szüretelik ugyanis a jégbornak való szőlőt. A jégborhoz mínusz 7 fok alatti hőmérséklet kell, a víz csak ilyenkor fagy meg a szőlőszemekben, ezért aztán nem is minden évben készülhet jégbor. A mostani kemény fagyokban az ország legmelegebb borvidékén villányban is lehet jégbor szüretelni.
A csikorgó hidegben kezdték a szüretet a villányi borvidéken, azért most, mert ilyenkor tudják fagyott állapotban leszedni a szőlőt.
Most, hogy itt a nap felkelt, már lehet látni, hogy a déli oldalon kezd a csöpögni is belőle a must. Olvadt, míg a másik oldalon, ahol még a nap nem érte, hogy gyakorlatilag teljesen kocsonyás.
A fagy hatására a bogyón belül összesűrűsödik a cukor, olyan lesz, mint a jégkása, ebből készül a jégbor. Viszont amint mínusz 7 foknál melegebb lesz, azonnal abba kell hagyniuk a szüretet. Még a présgépet is kiteszik éjszakára, hogy lehűljön és ne melegítse fel a szőlőt.
Több mint 30 mustfokos most ilyen formában.
Ebben a villányi pincészetben összesen 600 palack jégbort készítenek az idén. A jégbor Magyarországon kimondottan kuriózumnak számít, csak néhány borvidéken próbálnak ilyet csinálni, és akkor sem tudnak minden évben, nem úgy, mint Németországban, Ausztriában és Svájcban, amelyek nagy hatalomnak számítanak, mind készítésben, mind fogyasztásban egyaránt. A híradót Répás Orsolya tudósította.
Nézzük az esti kínálatot. 10 óra után 10 perccel az este jön Mészáros Antóniával. Szervusz, mivel készültek ma?
Szervusz, jó estét kívánok! Még nem jön a gáz Ukrajnából, viszont sok iskolában jön a rendkívüli tanítási szünet a jövő héten. És a gázvita egyik következménye az is, hogy gyengül a forint, amint ezt a híradóban már láthatták, és ez hideg napokat hozhat a hiteleseknek. Mi az elemzőktől azt kérdezzük, hogy mennyire. Forró a helyzet viszont a Ferencvárosban, ahol hamis ajánlószelvényeket találtak. Az elemzők a választási rendszer átalakítását sürgetik, erről fogunk beszélgetni. A műsor végén pedig kultúra megnézhető és letölthető formátumban. Este ma is 10 óra után 10 perccel.
Antónia, köszönjük szépen! Ez volt a híradó péntek este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. Harmadik napja nem jön gáz Ukrajna felől. Minden második megyei fenntartású középiskolában gázszünet lesz hétfőn. Már a viradó a Nógrádban mérték a leghidegebbet, mínusz 21 fokot, de az előttünk álló hétvége is keménynek ígérkezik. Hazaérkezett az a 9 tagú magyar-palesztin család, akiket a Vöröskereszt és a Külügy mentett ki a gázai ostromgyűrűből. Előzetes letartóztatásba került a csepeli kettős gyilkosság mindkét gyanúsítottja, miközben gyertyás megemlékezés volt az iskolánál. Sport Mérei Andreával, majd időjárás jelentés. Híradó legközelebb az M2-n lesz 8:30-kor, itt az M1-en pedig éjjel 1 óra után 10 perccel. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Semmi kétség. 3 hónapos lekötött forintbetét most évi 12%-os kamattal. EBKM 12%. További részletek a 0640 50 40 50-es számon. UniCredit Bank.
Ugyanis mehetne a bálba, ha nincs mit fölvennie, gondolkodott Hamu Dübőke. Lépjünk ki a meték világából! Ezen a héten a 6-os lottó várható főnyereménye 740 millió forint, az 5-ös lottó várható főnyereménye 500 millió forint. Mese szép!
Kínzó fej vagy hátfájás? Nekem ilyenkor minden perc számít. Én csak az Advil Ultraforte-ban bízom. A forradalmian új Advil a folyadék erejével elmossa a fájdalmat. A lágy zselatin kapszulából a hatóanyag több mint kétszer gyorsabban szívódik fel, mint a hagyományos ibuprofen tablettából. Kipróbáltam, tényleg hat. Gyorsan és akár 8 órán át. Advil. Erősebb a fájdalomnál.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.